szavakon túl. 20 talányos fogalom. Szavak, amelyek egy szereplőre, egy idézetre, egy történetre utalnak. Egy műsor, amelyben az alany dönti el, hogy miről kérdezzék őt, de valójában ő sem tudja, melyik fogalom pontosan mit akar. Szavakon túl. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Mészáros Máté, Jászai Mari díjas színész. Harmadszorra vették fel a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Máté Gábor és Horvai István osztályába. Ezt követően 40 szerepet játszott el az Egri Gárdonyi Géza Színházban. 2010-től 5 évig a Víg Színház színésze volt, majd a szabadúszást választotta. 2017-től az Orlai Produkciós Irodatársulatának tagja. Láthattuk őt a Drága Örökösök, a Király, a Hotel Margaret, a Séf meg a többiek, a Bogaras szülők és a Mi kis falunk című sorozatokban. De szerepelt a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a Nyugati nyaralás, a Seveled vagy a Nagy karácsony című filmekben. Legnagyobb ismertségét alig hanem egy bizonyos csoki reklám hozta meg számára. Szerintem az évad egyik legmegrázóbb alakítását nyújtja Kerékgyártó István nemrég bemutatott Skorpió című darabjában. Ő következik.
Ahogy azt már megszokhatták, átnyújtok egy papírt. Mi volt ez a nagy... Ja, Istenem!
Most akkor ebből kell választani.
Nem izgulsz, remélem.
Nem, azért nem.
Nem?
Nem, de kicsit szeretném, hogy jó legyen. Nem tudom, mit jelent a jó, de...
Biztos jó lesz.
Csak szemüvegben nem tudok olvasni.
És ezen a papíron kifejezések szerepelnek. Valamennyi kifejezés Mészáros Máté életének reményem szerint meghatározó idézetére, fontos szereplőjére, szerintem érdekes aspektusára utal. Én megpróbáltam nagyon talányos és rejtjeles kifejezések közé rejteni ezeket a témákat.
Igen, sikerült.
Sikerült. És ezek közül fogja Mészáros Máté kiválasztani néhányat legalábbis, hogy melyek kerüljenek most szóba, mely témákról beszélgessünk. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket felolvasni, hogy mely kifejezések közül választhat. Végem van. Tyúk vagy a tojás? Mit szólt hozzá? Rossz pillanatban? Göröngyös út, ezt most kihagytam. Summa. Lassan járj. Kézbe veszem. Megérintett. Nagy dicséret. Csillagok között. El kell, hogy engedj. Máshol nem. Mondom a magamét. Miért nem jut eszükbe? Eltéphetetlenül. Mindennél jobb. Mit láttál?
Bogarak. Jézus Isten. Azt hittem, hogy jobban fogom tudni sejteni, hogy mik lehetnek ezek majd, amikor, ha egyszer, valaha, de nem. Na jó, hát akkor válasszak?
Válasz, kérlek.
Tetszik ez a rossz pillanatban?
Kérdőjel. A rossz pillanatban az egy, hát nem a legvidámabb témával kezdjük. Hú, na, az egy idézetedre utal, ami úgy szól, hogy valahogy az egész létezésre nem tudok úgy tekinteni, mint egy alapvetően pozitív dologra, inkább, mint egy szükséges, elviselhető rosszra. És az jutott eszembe, hogy általában van hajlamod a melankóliára, hogy ez egy rossz periódusban született ez az interjú.
Nem emlékszem pontosan, hogy mikor...
Ez egy 22-es.
A gondolat az tetszik, vagy az ezt értem, hogy miért mondtam. Én nem tudom, hogy ez melankólia-e, de tény, hogy nehezemre esik lenni.
Lenni?
Igen, egyszerűen... Nem tudom, nyilván lehet, hogyha az ember atléta termetű, vagy a sport az életében ott van, akkor ez más, hogy van, de nekem nagyon nehezemre esik a létezés. Bár ez régebben is volt így, szóval nem azzal függ össze, hogy milyen alkatú lettem. Nyilván az is benne van, hogy hordani kell egy testet, vagy valahogy azzal állandóan foglalkozni kell a testtel, nem? Tehát valahogy fürödni kell, tisztálkodni kell, mindenfélét kell menedzselni, mindenféle lukakon szivárognak különböző váladékok, szóval valahogy a létezésnek van egy ilyen, nem is tudom, technikája, és ez nekem nem esik jól, vagy nem megy, vagy nem öltözködni, az kitalálni, hogy mit vegyem föl az ember.
De volt, amikor ezeket te szeretted?
Nem emlékszem, lehet, hogy volt, vagy lehet, hogy nem okoztak ilyen nehézséget. De ne, arra, hogy nagyon szerettem volna, nem emlékszem, hogy soha nem szerettem például azt, amilyen vagyok.
Mely részét nem szerettem?
Nem, mindig azt éreztem már óviskoromban, hogy a másik fiú jobban tetszik. Hogy úgy szeretnék kinézni inkább, mint ő.
De mi zavart magadba?
Átlagosnak éreztem magam. Hogy... Tehát az zavar, hogy se nem vagyok egy Woody Allen, hogy akkor pici szemüveges, vörös, szeplős, nem tudom, és akkor mégis a dumájával vagy valami, se nem vagyok egy Brad Pitt. És a kettő között ott van egy ilyen semmilyen valaki, ez zavar. Inkább még a Woody Allen is szimpatikusabb. És
ne viccelj, azért egy nagyon karakteres figura vagy. Iszonyatosan karakteres.
Lehet. Igen?
Abszolút. Hát azért ezt nem tőlem hallott szerintem először. Azért aki téged lát, akár színpadon, akár életben beszélget veled, arra azért úgy emlékszik.
Igen, mert aztán persze nyilván is mondjam, az egész habitusom, a beszédmódom, talán a gondolataim, az nyilván izgalmasát teszik ezt, illetve szerintem van egy belső, nem is tudom micsoda, tehát egy gyors reagálású, ami ellentétben áll a mostani külsőmmel. Ez egyébként színpadon nagy előny szerintem.
Jó, hogy azt hiszik, hogy kicsit lomhább.
Hát azt hiszik, hogy egy ilyen lomhább, lassúbb ember, akinek egyébként az észjárása, meg az idegrendszere sokkal gyorsabban reagál, mint mondjuk amilyen gyorsan föl tudnak pattanni mondjuk egy székről, vagy egy asztal meg.
Magánéletben is föl tudsz pattanni?
Nagyon hirtelen tudok tulajdonképpen fönt lenni, vagy a plafonon lenni, vagy dühös lenni.
És azt azért tudtára is adod a környezetednek, szóval észreveszi mindenki,
hát észreveszik, de ezek igazából ilyen kisülések, tehát rögtön utána el is múlnak, hogy valami miért nem úgy van, vagy miért nem lehet posparkolóhelyet, mert nem találtam, hogy valaki ott hallja, hogy hát én csak egy pillanatra kijön az emberből, hogy megint milyen.
Rám jött egy ilyen csuklásroham, akkor ez ezért volt?
Nem. Te nem voltál benne.
Nem voltam benne?
Tehát én tudok apróságoknak örülni. Egy kényelmes fotel, egy jó felbontású tévé, és én elég boldog tudok.
Azért nem nagy igények.
Ezt mondom, hogy, és tényleg, ha nyaralok, vagy egy tengerparton vagyok, tehát azt nézni hosszan, hogy hullámzik a tenger, és hallgatni ezt a csapódást, és csak így bámulni, ezek jó dolgok. Közben kortyolni valami finom bort, ezekkel én nagyon el tudok lenni. Csak aztán fel kell állni, és nem tudom.
Minden más, ami ezek mögött van, igen, az már annyira nem komfortos.
Szerintem kényelmes vagyok. Olvastam egyszer egy nagyon jót, nem tudom hol, Gábor Miklósnak a naplóiba, és nagyon magamra ismertem, hogy azt írta, talán ő, hogy egyetlen igazi szenvedélye volt egész életében a kényelem. És tulajdonképpen azt írtam, ez én vagyok, azt éreztem, mikor ezt olvastam. Szenvedélyesen szeretem és keresem a kényelmet, és még kényelmetlenségekre is képes vagyok azokat elviselni, hogy aztán valami kényelmes legyen. És
mit értesz kényelem alatt? Anyagi kényelem, fizikai kényelem, lelki kényelem?
Mindent. Tehát olyan értelemben is, hogy ennek akár veszélye is van, de inkább azt, hogy gyalogolok még 10 kilométert, érted, hogy egy hotelig elérjek, és ne kelljen egy hálózsákba aludnom. Érted, mondok, hogy, hogy képes vagyok több pénzt fizetni azért, hogy házhoz szállítsák, és ne kelljen elmennem.
Ez nem lustaság, Máté?
Én jobb szeretem a kényelem szót, de nyilván ez egy bonyol, össze, tehát sok minden van ebben a kényelemben, és biztos lustaság is van. Hogy kiválasztom hosszan, nézd, most egy olyan irodai székem van, hogy úgy mondja, ami van otthon egy íróasztalom, egy számítógépen volt, azért szoktam üldögélni, és én nagyon sok széket így végigpróbáltam. Nyilván nehéz is, ugye, mert ott vannak a székeknek, van egy ilyen kilogram megadva, hogy mennyi a teherbírás, a max teherbírás, és akkor voltak idők, amikor ezek így alatta voltak az én súlyomnak, tehát úgy nehéz széket választanom. És tényleg sok székem volt, és egyik sem volt igazán kényelmes. És egyszer addig keresgéltem, hogy találtam a neten, a videók alapján egy olyan széket, hogy na, szerintem ez kényelmes. És megvettem, és kényelmes, és akárki beleül azt mondja, hogy atya úristen, de hát most nem tudom, elmondhatom, hogy hány forint volt ez a szék.
Mondhatom.
700 ezer forint volt. Érted, mit mondok? Pedig már a 130-ért is azt gondoltam, hogy úristen, annyiért vegyek egy széket? De ha meg 130-ért veszek egy széket, és nem kényelmes, akkor azt érzem, hogy kidobtam a 130 ezer forint. Érted, az ablakon. Érted? Ehhez képest 700 ezerért olyan széken van, ami viszont kényelmes.
De fáj is a szíved a 700 ezer?
Nem. Mert vajó a szék. Nem fáj a szíved. Mert beleülök, mert elbír, mert hatféleképpen tudom állítani, a kezem jól van, a derekam jól van. Nem sajnálom.
Most már másodszor utalsz a súlyodra. Ez téged zavar?
Hát sajnos nem, vagy valószínűleg nem eléggé, mert akkor már valószínűleg nem ez lenne a súlyom. Hát nehézséget okoz, ez tény. De sose voltam igazán jó alvó, most csak akár visszatérve még a legelső kérdésre, de hát azóta, hogy ez a súly van, nyilván még nehezebb feküdni pózokban. Nem tudom, nehéz öltözködni Magyarországon, nehéz ruhát találni.
Téged egyébként mivel lehet jobban sarkalni mondjuk arra, hogy változtass ezen, ha az egészségeddel érvelnek, vagy ha inkább a hiúságodra hatnak?
Jó kérdés. A hiúságomra sajnos nem, az egészségemre, de az is valójában inkább ez a kényelemmel függ össze. Szerintem meg kell várni, még annyira kényelmetlen lesz ez nekem, hogy amit mondtam, hogy amiatt fogok egyszer csak az, na jó, ez most már így nem.
Hogy széket kell cserélni.
Hát igen, ha széket kéne cserélni, ugye? Az például nehézség lenne. De most már az öltözködésben kezdem érezni, hogy ez nem kiszen kényelmetlen, hogy nincs olyan ruhám, abban jól tudom érezni magam. Mert tedd, és hogy beülök egy autóba, egyszer csak 20 perc után inkább kigombolom, akkor elfeledkezem magamról, kiszállok a benzinkútra, és csúszok a nadrágomat.
Ilyen is volt.
Volt ilyen persze, mert elpedett, hogy teljesen kikapcsoltam. Mindegy, tehát, hogy nem hiszem, hogy valaki látta, de én még egyszer röldök. Szóval, hogy egyszerűen ez a kényelmetlenség azért már megjelenik. Valahogy az egészségemet se. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy miért nem érdekel. Most megint találkoztam valakivel 20-valány év után, és akkor megbeszéltük, hogy beülünk kávézni. Beültünk kávézni, és rögtön elkezdte ezeket mondani, hogy figyelj oda, majd küld nekem videókat, hogy mi, hogyan étkezem. És éreztem, hogy igaza van, és aranyos, és kedves, de valahogy mégsem hat meg, vagy mégsem ijedek meg. És a szemműtétem miatt például az orvos mondta nekem, ugye volt ott egy vérvétel, mert altatásos műtét volt annak idején, a glaukoma műtét, és akkor ő látta a vérvételből, hogy úgynevezett metabolikus szindrómám van, ezt akkor hallottam először, és elkezdtem mondani, hogy ez -10 év az életéből, és itt bármely pillanatban diabétesz, meg szívinfarktus, meg kezdjen el sétálni, alkoholt felejtse el, a töményet az teljesen felejtse el, maximum fröccsözgessen. Ugye nyilván egy anesteziológus is az altatás előtt kikérdezett, hogy milyen alkoholfogyasztási szokásaim vannak, mert gondolom, ilyenkor ezek veszélyforrások egy altatásnál. Ott szépen besülnöm kellett azt, hogy tulajdonképpen mennyit iszom és mit, mert ezt így valahogy az ember nem számolja össze magának.
És őszinte voltál?
Hát őszinte voltam, mert azért attól féltem, hogy nehogy aztán baj legyen. Csak ott az elég döbbentem, hogy ott az anesztelögős hölgynek mondtam, hogy igen, hát rendszeresen iszom töményet is, minden nap iszom, igen, hát egy üveg bort. Szóval azért így nyilván...
Minden nap egy üveg bor az élet
csúszik. Szerintem igen, persze. Csak munka után, csak este, lefekvés előtt, napközben nem iszom, csak nyáron, vagy nincs dolgom, de. Igen.
De az mire kell, hogy lejáratódjon a feszkó, az adrenalin, vagy szokás?
Hát nyilván hozzászoktam, ez biztos. Biztos, hogy van ebben egy olyan szokás dolog, amit tulajdonképpen el lehetne engedni. Van egy megszokás ebben, meg egy ilyen miért ne. Nem kell, mert tulajdonképpen a szervezetem szerintem kicsit bírja az alkoholt. Sajnos, jobb lenne, ha nem bírná ennyire. Ezért nem érzek én semmit, ha megiszom egy üvegbort, meg ez 2-3 óra alatt van azért. És... nem érzek semmit, tehát nem, picit biztos ellazít, de inkább a gasztronómiai élmény, mert azért ezek általában finom borok. Csak ülök egy fotelben, és nézem a tévét tulajdonképpen legtöbbször, mikor ez történik. Vagy ha már jó idő van, akkor ülök a kertben.
De egyedül általában?
Hát általában igen.
Ezt akartam mondani, amikor említetted azt, hogy csak én belegondoltam a saját helyzetem, hogy azt mondaná nekem az orvos, hogy ez -10 év. Hogy akkor nem azért... nem sarkalja cselekvésre az embert, mert nincs kiért és miért?
Ez lehet, hogy benne van, látod. Ez biztos, hát nézd, ha lenne gyerekem, akkor lehet, hogy egész másra gondolkodnék erről. Persze attól függ, hogy is mikor jön el, mert szerintem 35 éves korom alatt semmilyen felelősségérzet nem volt benne.
Ezt hogy érted?
Hát, szerintem általában nincs is a férfiakban ennyi időskorukig, de hogyha mostanában, vagy mondjuk 10 éve már lenne egy gyerekem, vagy 8 éve, akkor azért lehet, hogy ez nem így lenne. Ez tény. De most akkor elmesek például egy történetet. Amikor ez volt, a műtét, akkor tulajdonképpen még soha nem mondta nekem orvos, ennyire komolyan, egyébként ez egy nagyon komoly orvos volt. Én látom a véreredményeiből, hogy maga itt áll a kapujában egy ilyen probléma körnek, ezt metabolikus szindrómának hívják, úgyhogy itt azonnal le kell fogyni, és a has körüli zsír, és az a felejts el a töményet. Na most ezzel a tudattal eltelt egy hét, befeküdtem ugye a kórházba, ez egy ilyen 2-3 napos bentalvásos dolog ez a glaukóma műtét. És akkor befeküdtem vasárnap este, hétfő reggel volt a műtét, és utána szerdán hazamentem. Most vasárnap este kiderült, hogy akkor van egy másik beteg ennek a professzornak, hétfőn kettőnket fog egymás után megműteni. Az egy 70 éves, tehát a szüleimnél idősebb bácsi volt, aki ugye oda feküdt mellém a korteremben. És akkor az volt az érdekes, hogy hát a este 10-kor volt egy villanyoltás, ugye nekem színésznek azért ez elég fura volt, hogy most mit csinálják este 10-kor.
Hát akkor kezdődik
korteremben, igen. És hát kiültem a folyosóra, ahol égett a villany, hogy miért itt olvasgatok, meg a telefonom, nyomkodom, meg nem tudom. Az úr is ott ült. És akkor kérdeztem, hogy Károly, Máté, hogy hát ő miért ül ki? Hát ő még éjszakai portás. Most már így nyugdíjasként.
Hát, találkozott.
És akkor hát ő se tud, hogy elhaludt érte, ő is azt szokta meg, hogy ilyenkor kezdődik neki. És akkor nyilván elkezdtünk dumcsizni. Na, de jó, legalább nem azon, hogy egyedül kell. Na, addig dumáltunk, 50 évig volt hentes, meg nem tudom, hogy tulajdonképpen ő amatőr párunk a főző. És akkor hosszan mesélt nekem már vasárnap éjjel arról, hogy hogy kell, melyik gyümölcsöt, hogy kell a hordóba mindig kiengedni az izét, és hogy melyik a jó cefra állapot, és hogy mikor, és hogy valójában nem a földről kell összeszedni, az pont érett, de még fán lévő gyümölcsből lehet a legjobb, de a banacnak így kell, az körtével ezt kell csinálni, a szilva az ilyen, és így hallgattam, akkor másnap megműtöttek minket, le volt ragasztva a fél szemünk, akkor folytattam el a pálinka. Így. Látszott, hogy egy
ez a szenvedély, neked a kényelem, neki a pálinka.
És ugye beszélt el a pálinkáról, addig beszélt, még azt mondta, hogy Károly, nem ér, hozzál be nekem kóstolt, és mire szerdán hazamentem, egy liter szilva pálinkával mentem haza, amit a feleségével behozatott. És annyira finom volt, hogy azóta most már szegény idős, úgyhogy most már nem csinál pálinkát, de évekig tőle vásároltam a pálinkát. Most akkor kérdeztem az úristen, hogy most mit akar? Kapok egy üzenetet? Állj le a töménnyel! Majd befektet egy avaktőr pálinka főző mellé, aki egyfolytában duruzsol a fülembe.
Károlyt lehet, hogy a sátán küldte mellé.
Hát valószínűleg akkor. Jó, hát én meg gyenge voltam, és Károlynak engedtem.
Engedtél Károlynak.
Hát engedtem, úgyhogy nem ijedtem meg eléggé.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Mészáros Mátéval.
Na, válasszunk akkor egy másik kifejezést.
Nagy dicséret. Na, mi az a nagy dicséret?
A nagy dicséret az a rólad szóló darab egyik mondatára utal, az a kedvéért, ha valaki esetleg nem tudná, ugye a Máté Gábor osztály, 14-en voltatok, minden évben valakinek az életéről csináltatok egy darabot, Alkal Máté Trupp néven a te életedet is feldolgozták, és abban szerepel egy nagyon jó mondat, emlékeim szerint Járó Zsuzsa szájából, hogy meg egy női lelked van, és te vagy a legjobb férfi barátnő. Ez egy nagyon szép mondat.
Tényleg? Ez a tragédiám, nem?
Miért?
Hát szerintem ezért nincs, hogy nem tudok csajozni, mert megértem őket, és a barátnőjük leszek nagyon hamar, és onnantól nem gondolnak rám úgy, mint egy férfira. Jó, ez nagyon tudna működni egy párkapcsolatban, ami már van, pláne hosszú távon, hogy valaki meg tudja érteni azt a másikat ott. Csak valahogy az összejövés időszaka, ami lehet, hogy sokkal rövidebb időszak, de mégis egy fontos időszak, a megkívánás, az összejövés, most nem is csak szexuális megkívánás, hanem a kíváncsiság, ez az egész időszakában viszont nem szerencsés, hogyha te rögtön egy barátnővé válsz. Egyébként szép mondat, meg hát a Zsuzsival, igen, barátok vagyunk, ez tény, tehát én is egyszer beszéltem róla, neki meg szerintem férfi agya van. Lehet, hogy ezért is tud ez működni.
Meg a nők szerintem nagyon tudják értékelni azt, ha egy férfi érzékeny, hiperérzékeny.
Igen, igen, tudják értékelni, így, hogy akkor, amikor baj van, akkor hívnak.
Te sokszor érezted azt, hogy ahelyett, hogy átlépni egy másik minőségű kapcsolatba, te vagy kvázi az ő barátjuk?
Igen. Röviden azt mondom, hogy igen. Azért ez egy motivum az én életemben, azt kell mondjam, hogy megtetszik egy lány, és vagy nem tudok kommunikálni vele, mert annyira zavarban vagyok, vagy elkezdek nagyon jól kommunikálni vele, amitől viszont ez alakul ki.
Hogy haverok leszünk. Elcsébbi, azt hiszem, de így hívják, hogy legyünk csak barátok.
Hát de nem is azt hiszem, hogy annyira közel kerülünk egymáshoz, és annyira jó lesz, hogy az ő fejbe meg se fordul. És abban a pillanatban, ha én elindulnék valami olyan irányba, hogy mi lenne ez, akkor csak egy furcsa zavar nevetgélés van, hogy most hogy gondolod ezt, hát hiszen ami tök érthető, hiszen egy bizonyos információk után már nem lehet elkezdeni randevúzni. Tehát azért valamit az első randevunk kell megbeszélni, sőt, a 20-on. Na de mi az első randevunk előtt tulajdonképpen annyi mindent megbeszélünk, ez egy fantasztikus találkozás, majd akkor randevúzni. Hát az hogy? Érted? És nem tudom, hogy ne csináljam ezt, hogy ne jöjjön ez létre.
Na de várjál, neked volt egy nagyon hosszú és szép kapcsolatod.
8 évig tartott. Hát szép volt egyébként valóban.
Hát azért tudtad ezt te úgy is működtetni, hogy ezek a rendezvók, ezek egészséges sorrendben követték egymást.
Voltak párkapcsolataim, mindig a nők, úgy éreztem, hogy a nők döntötték ezt el. Ebben az esetben is az a lány sokkal határozottabban lépett fel abban az irányban.
Szinte ő szedett fel?
Hát tulajdonképpen lehet ezt mondani.
Te meg hagytad magad.
Kiszúrtam én őt, azért igen, de igen, hagytam magam, igen. De ott még már mire ez kialakulhatott volna, már volt köztünk más típusú
energia.
Történet vagy energia, igen. Tehát ettől terem nem volt idő.
És azt mondod, hogy vagy az az egyik verzió, hogy zavarba vagy. Akkor milyen vagy?
Hát vagy annyira azt akarom, hogy ez nehogy előforduljon, ezzel nem beszélgetek, nem kommunikálok.
Tehát kitünteted a közömbösségedben.
Hát igen, mint az ofiba. Szokott ez lenni, hogy
sokszor csináljuk
a... Igen. És akkor viszont az a bajom, hogy akkor viszont nem történik semmi. Nem vesznek úgy észre, hogy hú, ez a fiú mennyire nem szólal meg. Tehát, hogy nem. Hát ezt kell jobban kinézni, tudod? Mert egy igazán jól kinéz, az jelendő lóna nem szólal meg, azt mondja, hogy észreveszik.
Te mondd, és ez se tud rád hatni serkentőleg?
Ja.
Hogy amikor egyszer azt mondod, hogy a 700-at neki, ha egy picivel jobban odafigyelnék, akkor lehet, hogy az én jelentőség teljes hallgatásomnak is nagyobb lenne a forgatónyomatéka.
Lehet. Látod, igazad van, lehet, hogy már csak ezért is. Most egy-két dolgot egyébként, hogy fogászhoz járok, fogamat meg fogom csináltatni, most rendeltem már egy kontaktlencsét, a szemem ez meg lesz festve olyanra, mint a másik, hogy azért ez a munkához is jó, meg civil életben is, lehet, hogy... De hát igen.
Meg mondjuk el, lehet, hogy nem mindenki tudja a szemeddel, mi a probléma?
Hát aztán nagyon hosszú probléma volt, nem tudom, kamerába belenézzek, hogy ödémás lett a szaruhártyám, és ez az az elszíneződés, amit lehet látni, és ettől viszont nem is látok már. A szememre.
Egyáltalán.
Az ödémás szaruhártya miatt, egyáltalán. Sőt, állítólag ott ultrahanggal megnézték, a retinám is valószínűleg elhalt a látóideg.
Ez mennyiben korlátoz téged, akár színpadon, akár az életben?
Nem érzem, hogy nagyon korlátozna. Ilyen belülni a közepet talán, tehát valahogy mondta Máté Gábor a múltkor, hogy oldalra hajolsz meg a tapsrendnél. Igen, lehet, hogy azt hiszem, hogy középen, mert ugye itt nincs periférikus látásom a bal oldala felé, és ettől egy nézőteret máshogy fogok be, és lehet, hogy elfordulok egy kicsit, és nem érzékelem. Az ilyesmik vannak, de vezetek, robogózom, tehát úgy nem. Nem.
Aztán lezárjuk ezt a magánéleti szálat, de ugye azt jól sejtem, hogy te belül nagyon vágysz azért egy szép családra, gyerekre, hogy valami a színházon felül egy olyan igazán jól eső megérkezés élményed legyen. Talán ez a jó szó, megérkezés élményed.
Igen, vágyom rá, de szerintem ez bennem egy nagy, nem is tudom mi, tehát egyrészt valami, szóval ezzel küzdök, hogy egyrészt van a szüleim, az elválás, a szüleim válása, amit apám nagyon rosszul élt meg, és nagyon-nagyon nem tud, nagyon-nagyon megviselte. És ettől félek, hogy ha velem is ez történik, akkor engem is majd megvisel, és mi a garancia arra, hogy nem történik ez. Most persze már bonyolultabb, mint régebben, nem annyira automatikusan ítélik a nőknek a gyerekeket, de hát szerintem a családnak az a lényege, hogy együtt vagyunk, a szülők is együtt vannak. És nem az, hogy elviszem a gyerekemet hétvégén. Tehát van egy ilyen félelem.
De ha úgy adódna, hogy egy
én picit... Én most bevállalnám. Persze.
És hátrább is tudnál lépni művészként.
Abszolút. Tulajdonképpen én mindent megcsináltam már ahhoz, hogy ez megtörténjen. Én hátrébb léptem. Nem dolgozom annyit, ez most persze lehet, hogy pont változni fog, mert kiderül, hogy viszont így nem élek meg. Na mindegy, de én tudatosan egy kicsit kevesebbet dolgozom a Covid óta, nem építettem vissza ugyanazt a tempót, mint a Covid előtt volt. Van félretett pénzem, fontosabbnak gondolom azt, hogy legyen időm otthon. Tehát mindent megtettem azért, hogy egy család boldog legyen, csak a család nincs ott. Tehát mégis a kutyáim örülhetnek annak, hogy hazamegyek, vagy otthon vagyok.
Nem vagy te magányos egy kicsit?
Abban az értelemben azért nem, mert vannak barátaim, vannak közegek, ahova bemegyek, van a maga a színház is azért egy olyan
csak
hely.
Olyan ahol... szomorú hangsúly volt most, mikor mondtad, hogy csak a kutyáim örülnek annak, hogy hazamegyek.
Hát attól még lettek szomorú. Az egyedül, attól, hogy egyedül élek, még lehetek emiatt szomorú, de közben nem vagyok feltétlenül magányos. Hát nézd, egy ponton túl szüksége van mindenkinek valamire, amit semmi más nem tud megadni, mint az, hogy van egy párja, és azzal egy fedél alatt él. És azt tulajdonképpen azt hiányzik, hogy hogy a napomba bele kelljen kalkulálnom valakit, érted? Hogy valaki legyen, akinek üzennem kell, hogy később érek haza. Hogy valaki legyen, aki tehát ez hiányzik valójában, hogy és ezt nem tudja végül is egyszer csak senki megadni. Semmilyen barát, semmilyen kolléga, semmilyen szülő, semmilyen testvér, senki. Tehát ezzel nem tudok mit csinálni, ezt föl kell vállalnom, vagy ezzel együtt kell élnem, amíg nem találok valakit.
Arra azért vigyázz, hogy a műsor után nem zárom ki, hogy kapsz üzeneteket majd, hogy
igen?
Hölgyek ismerkedtél.
Jó.
Ha valami lesz belőle, azért értesíts.
De még ki lesz írva a számom?
Ha kéred, kitess. Kérlek, válasz egy másik kifejezést.
Te jó Isten. Eltéphetetlenül.
Az eltéphetetlenül Jordán Adél egyik mondatára utal, ugye erről a bizonyos 14 éves alkalmátté trupp sorozatról egy könyv is készült, és annak a bemutatójakor Jordán Adél azt mondta, hogy ők a testvéreim. Uh-huh. Mármint, hogy a másik a 13.
Igen.
Te csak ugyanérzel szintén egy ilyen kvázi vérségi köteléket, idézőjelbe téve persze, tehát, hogy ti amíg lesztek, úgy meglesztek egymásnak, és úgy tudtok a másikról? Tehát ez tényleg kvázi valamilyen szinten egy ilyen szoros közösség?
Tulajdonképpen igen. Ez nem jelenti azt, hogy mi rendszeresen hívogatnánk egymást, de biztos, hogy számon tartjuk egymást, és ha találkozunk, akkor az valami más, tehát az egy külön öröm, vagy valami végérvényesen összeköt minket, igen, ez biztos. Az botrány, hogy még nincs Jászai díja senkinek.
Csak neked.
Rajtam kívül, igen, most ezt nem azért akartam felhozni, mert én elég régen.
Te 2008-ban nagyon igen. Korán megkaptad. Mennyi voltál?
Hát 33.
Azért az korán van, ugye?
Na hát, eredetileg a Jászai díj erre van kitalálva. Hogy fiatal emberek. Régebben volt, hogy a Jászai díjat egy alakításra odaadták. De sokkal nagyobb botrány az azóta eltelt, most már 15 évben, sőt 16 évben az osztálytársaim közül senkinek nincs ilyen, pedig most már sokkal több mindent tettek le az asztalra az osztálytársaim, mint én addig. De még az is lehet, hogy mint én most, annál is valaki már többet. Tehát azért Dömötör András azért legmenőbb berlini színházakban rendszeresen meghívott rendező, és még máshol is Ausztriában, és szóval azért azt mondja, Dömötör Andrásnak nincs ilyen díja, de mindegy, bárkit mondhatnék.
Mondhatnánk azért még párat abból a
Kovács
csapatból.
Kovács Patricia, Járós, tehát azért Jordán Adél, Mészáros Béla, szóval nem is értem.
Mivel magyarázott ezt?
Hát eleinte figyelmetlenség. Szerintem egy 8-10 éve egyszerű politika. Olyan helyeken vannak ezek az emberek, amelyekről azt gondolja a mai kultúrpolitika, hogy nem tudom, ellenzéki helyek, vagy számukra nem szimpatikus helyek.
Neked volt olyan időszak, amikor bármi kikezdhette volna, vagy adott esetben ki is kezdte a te szakmai öntudatodat? Visszhangtalanság miatt, elismerés hiánya miatt, amikor úgy érezted, hogy érdemes ezt csinálni? Jó ez?
Talán a Víg Színházból való elszerződésemnél is néha azt érzem, hogy amikor én elszerződtem a Víg Színházból, abban az évadban én a Pesti Színházban Truffaldino voltam, a két úr szolgájában, és Bicska Maxi a nagy színpadon Bodó Viktornál a Koldus Operában. És azért ez a két alakítás így szépen így a nagy semmibe. Így eltűnt.
És te is ennek... a nagy semmibe ugrottál? Akkor?
Azt nem tudom, inkább csak azt éreztem, hogy ennek biztos én is oka vagyok, csak valamiért mégis azt kell gondoljam, hogy jobb színész vagyok annál, mint hogy két ilyen szerep így sikerüljön, vagy így múljon el, hogy akkor azért nem csak én vagyok a hibás, lehet, ezen a helyen nem kell lenni, vagy van a helynek szelleme, vagy hogy mondják ezt, Genius Loci, az ez. Nem tudom, valahogy ott éreztem egy olyat, hogyha most ebbe elkezdett nagyon belegondolni, akkor az nem biztos, hogy jó. Hogy segít nekem, ha most ebben nagyon belegondolok, hogy... És egyébként 6000 millió ok miatt jöttem el, de hát a Koldus Opera bemutatta, hogy után két héttel közöltem az Enikővel, hogy felmondok.
Hogy közölted?
Hát...
Bekopogtál, és azt mondta, szia Enikő.
Nem bekopogtam, mert szerződtetési megbeszélgetés volt, vagy mit, tehát ezek ilyen időpontokra ki voltunk jelölve szerintem. Ezt megvártam.
Izgultál?
Nem emlékszem. Több forduló volt aztán vele ezzel kapcsolatban, tehát nem engedett el rögtön, szóval volt több forduló, de...
El is bizonytalanodtál?
Nem, azt nem, azt nem. Akkor már nem, nem. Nagyon jó hangulat volt például a Vígben. Nagyon jó volt ott lenni. És akkor szóval nehéz, hogy miközben rengeteg bajod van, vannak ezek az emberek, akikkel meg jó együtt lenni, és jó dolgozni. De hát aztán... Szóval biztos, hogy egy két évad eltelt úgy, hogy egyre jobban szenvedsz, akkor próbálok valamit kommunikálni, hogy mi legyen máshogyan.
Eszenyi felé?
Eszenyi felé akár, igen, az igazgatót felé, hogy vagy fizetésemelést, vagy kevesebb munkán, valami nagyobb odafigyelést, és akkor valahogy mindig jönnek valami válaszok, amitől tulajdonképpen nem változik semmi, egyszerűen csak azt érzed, és akkor van egy pont, ahogy eldől, hogy igen. És hát mindig van a félelem, hogy oké, de mit csináljak, hova menjek, melyik színházba menjek át, ott jobb lesz-e. És akkor egyszer csak van egy pont, hogy az ember vagy én ok azt éreztem, jó, innen viszont biztos, hogy el kell mennem.
Kötődik valamilyen ponthoz?
Kötődik, hát egy próbára rosszul lettem. Nagyon-nagyon fáradtak voltunk, arra emlékszem, és volt valami próba, ahol mindegy, megint azt éreztem, hogy már nem is tudom, hogy vissza tudom idézni, hogy nem úgy értékelnek minket, ahogy kéne. Gyakoroltunk valami koreográfiát hosszan, 2x4 órába, Juranics Tamással, ő nem volt ott, de amikor megnézte a végeredményt, akkor csak ez így nem jó, ez lehetetlen, hogy itt sétapálc lesz a kezetekben, mi meg ilyen tonetszégeket
dobáltunk.
Igen, és akkor kicsit úgy említettük, hogy de most akkor miért nem jött be nézni, senki nem mondta, hogy sétapálca lesz nálunk, mi meg mondom, székeket dobáltunk a koreográfiába, tehát akkor ez így nem fog menni. Akkor mondtuk, hogy honnan kellett volna tudnunk, hogy sétapálca lesz a fiúknál, hát, hogy a jelmezt megnézed egy olvasópróbán, abból kellett volna tudni. Nem tudom, olyan azt éreztem, hogy megint melóztunk, dolgoztunk a semmibe, és senki nem mondja azt, hogy jó van gyerekek, láttam, hogy dolgoztok, csak én elfejtettem mondani, hogy inkább ezt szeretném, ezért ez a koreográfia így, ahogy van kuka. Még ez is? Nem, azt mondja, le vagyunk, hogy miért csináltuk ezt magunktól. És annyira ideges lettem, nyilván már akkor már évek gyűltek bennem, annyira ideges lettem, hogy olyan rosszul lettem, hogy éreztem, hogy most valamit fizikailag fogok csinálni vele. De ezt meg nem akartam. Egyrészt már nő, és valami miatt. Nekem nőt nehezemre esik megütni. Én nem szoktam, vagyok verekedős, de ha kell, egy férfival szemben képes vagyok vagy megvédeni magam, vagy valaki mást, vagy képes vagyok neki menni valakinek, ha kell. De hát nőnek nem, vagy azt nem tudok megütni egy nőt. És akkor azt éreztem, hogy olyan indulat van bennem, és annyira jön föl valami, hogy érzem, hogy el fog indulni a kezem, a lábam, a testem valami erőszak felé. És azt annyira nem akartam, hogy elkezdtem visszafojtani. De valahogy ez olyan erős lehetett, hogy a visszafojtástól viszont elkezdett mind a két karom vából zsibbadni, amit soha nem éreztem ilyen. Elkezdett zsibbadni mind a két karom, éreztem, hogy nem kapok levegőt. Egyébként annyit álltak azt, hogy Zsuzsi segíts, és akkor bejött a járó a takarásból, mert már valahogy kimentek a lányok a takarásból, hogy akkor előről elkezdjük a koreográfiát. És úgy behívtam, hogy segíts, mit csinálják, akkor kizavart a színpadról, meg kimentem. Annyira kicsi voltam, és sem tudtam, hogy mit csináljak.
Mert a járó zavart ki?
Igen, kizavart a színpadról, hogy menjek ki. Én csak ott álltam a színpadon, ilyen félig jelmezbe, hogy rosszul vagyok attól, hogy mi történik már megint velünk. És ott, ez szeptember volt, évad eleje, és ott ezután, az eset után nagyon megnyugodtam, és azt mondtam, hogy nincs baj, mert biztos, hogy elmegyek évvégén. Mert ennek nincs értelme, hogy ilyen érzéseim legyenek a munka során, tehát akármi lesz velem, ha nem leszek színész mostantól, akkor is el fogok innen menni, mert ennek nincs értelme.
Kipest lettél volna?
Igen. Mire?
Hát arra, hogy ha ezen múlik, akkor is elmegyek.
Persze. Tehát ez akkor egy nagyon megnyugtató dolog volt, mert valóban eldőlt bennem valami.
Ez egy pánikroham lehetett, ugye?
Szerintem valami olyasmi.
Eszenyi hogy reagált mindenre?
Nem biztos, hogy mindent értett, nem értett, hogy mi van, adott egy szünetet, nem biztos, hogy fölfogtam, de hát nem is kommunikáltam ezt, így csak éreztem, hogy rosszul vagyok. Többiek látták rajtam, meg ők tudták, hogy miért vagyok, hogy mi van, hogy senki nem örült annak, ahogyan ott. Nem tudom, én velem bárhogy lehet beszélni, meg én nagyon sok mindent elviselek, meg nem zavar, hogyha szídnak, vagy nem csak a dicsérésen keresztül jutok el én egy alakításig, sőt, nem is tudom, mit kezdeni a dicséretekkel.
Hogy nem tudsz vele mit kezdeni?
Hát az nem visz előre.
Nem is esik jól?
Néha igen, de most egy munka közben mondom. Utána nagyon örülök, ha dicsérnek, de az, hogy most a próba arról szól, hogy én csak volt a próbán, és a rendezés, az, hogy jó, Hát akkor mit csináljunk? Akkor menjünk haza, ha ez jó. Akkor...
De volt már olyan, ha jól értem, ezt nyilván szemben nem határoztad meg magad és a véleményed, de volt olyan rendező, akinek a véleménye, vagy a stílusa nem tetszett, és ott például érvényre juttattad mindezt?
Voltak ilyen helyzetek, voltak Egerben is ilyenek, voltak.
Ordítozásig is?
Igen.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Mészáros Mátéval. Válaszunk kérlek egy másik kifejezést.
Isten. Mindenféléről beszélünk.
És milyen jó ez?
Hát nem tudom, én nekem kell választani. Oké. Akkor mindennél jobb.
A mindennél jobb az egy Máté Gábor idézetre utal, amit te gyakorta idézel interjúkban. Nevezetesen, hogy a legjobb a színpadon lenni.
Mindig ott a legjobb.
Ott a legjobb. Igen. Tényleg ott a legjobb. Ezt én úgy nem értem, hogy nem tudom értelmezni, nem színészként, miközben sejtem, mire gondoltok.
Hát ott tudom a legjobban azt érezni, hogy kontrollálom, amit csinálok. Hogy ami történik velem, azt tudom befolyásolni. Hogy eleve nem történik velem, hanem én akarok. De amikor valami történik velem, egy jó pillanat esetleg, egy jó reakció, az egyrészt pozitív, másrészt azt is tulajdonképpen én idézem elő valami koncentrálással vagy lazasággal, hogy hagyjam, hogy esetleg a kollégám mondata most máshogy hasson rám. De egyébként meg mindent tudok, hogy mit kell csinálnom. Ettől nagyon magabiztos vagyok. Soha nem vagyok sehol olyan magabiztos, mint a színpadon. Nagyon nagy élvezet azt az energiát megérezni, ami a nézőtérről jön. Hát azt nem tudja, aki nem áll színpadon, hogy csak 80 ember egyszerre felnevet a poénodon, az milyen élmény. De hát pláne 1000. Vagy voltam a szegedi szabadtéri színpadon, 4000 ember reagál valamire, amit csinálsz.
Az ilyen mámorral telt
hát az...
pillanat? Meg az este is, hogy rányomja a bélyegét a hát hétvégén?
Az egész, ez egy folyamatos energia áramlás tulajdonképpen a játszók és a nézők között. Ez olyan feltöltő, olyan energia feltöltő tulajdonképpen, és abban a pillanatban, hogy lejövök, ez megszűnik. Egy kis bizonytalanság lesz, egy kis...
Akkor mi történik? Kiöntöd azt a kis bort, és úgy merengsz, úgy végig gondolod, hogy mi történt? Percekkel, vagy órákkal ezelőtt?
Igen.
De örülni tudsz neki? Tehát minek? Amikor azt mondod, hogy azért ezt most nagyon kajolták, ezt bírták, jó voltam.
Jó dolog színészek lenni előadás után.
Előtte nem nagyon, ugye?
Előtte nekem nem nagyon, igen.
De az azzal telik, hogyha este játszol, akkor reggel már mondjuk tudsz nyűgös is lenni?
Bizony.
Tényleg? De azért, mert...
Nagyon nyűgös tudok lenni, és morcos, hogy előadás van.
Azért az érdekes.
Valójában mindig nagyon morcos vagyok, és egész 7 óráig akár.
De azért vagy morcos, mert oda kell menni, és ugye kényelmes ember vagy, és az egésznek a macerája...
Mindenért. Az egésznek a macerája, az öltözködés. Ugye vetközni, öltözni nagyon nem szeretek. Zoknit cserélni, gyűlölök. Zoknit húz, amint jobb idő van, nem húzok zoknit. Lehajolni, zoknit fölvenni nekem, most oké, ez nyilván a hasam miatt van, de ez iszonyat. De eleve öltözködni, ruhát próbálni, ennyit vetkőzni, fölöltözni, begombolni. Szóval ez, és hát mindig, tehát valójában nagyon jó érzés a színpadon lenni, de azért megterhelő. És előtte az ember mindig olyan, hogy biztos akarom én ezt, hogy ma is nézzenek emberek, és ma is ezt csináljam.
Ez majdnem minden este lejátszódik benned?
Hát nem majdnem, hanem minden este, amikor adásom van, ez lejátszódik benned.
Tehát 4:45-kor azt mondod, hogy mi a túrót keresek?
3:45-kor is. 6:50-kor, 6:55-kor bemondják, hogy kezdéshez kérem a szereplőket. Aj! És elindulok. És valahogy belépek, és nyilván azért is, mert muszáj. Tehát tudom, hogy ez is nagyon jó nekem a színházban. Ugye nagyon, nagyon olyan ember vagyok, aki nem tud dönteni, nem tudja eldönteni, hogy mit csináljon, hova menjen. És a színházban meg van mondva.
Hogy nem tudod eldönteni?
Ezemre esik nekem kitalálni, hogy mit csináljak. Egyszerűen...
Te tudsz gyámoltalan lenni az élet egyéb területén?
Igen.
Pedig olyan határozott figurának tűnsz.
Hát nem tudom. Nagyon nehezemre esik eldönteni, hogy előbb kivigyem el a kutyákat, vagy előbb én egyek, vagy előbb igyok egy kávét, vagy kutyák kapjanak enni, vagy akkor mit csinálják, most kell olvasnom, meg kéne nézem a híreket, de akkor most előbb, akkor hírek el fog menni az idő, akkor szóval nem tudom, érted, hogy mit csinál, melyik napra tegyem be, ha nem tudom, mit föl kéne hívni, hogy akkor állatorvost. Hogy... Szóval érted, állandóan ilyennek helyettem nem csinálják meg. És valahogy a színháza belépek, és onnantól az ember kimondja. fodrásztárba kérem, hogy gyere, be vagyok osztva, oda megyek, mert első figyelme, hogy Mészáros Márti, bemondják, hogy mikor megyek a színpadra.
Hűvben néha morogsz a bajszod alatt.
Idén morgok, hogy kell, de legalább megmondják. Nem én döntöm el.
Nekem van erre egy megfejtésem veled kapcsolatban, lehet, hogy nincs igazam. Na. Szerintem a te karaktered vagy formátumod mondjuk 30-40 évvel ezelőtt egy ilyen országos ikon lenne, vagy lehetne. Ma már, 2024-et írunk, a színház, a színjátszás, a művészet, az nem jár kéz a kézben ilyen fokú előlevéssel. És olyasfajta örömet, megbecsültséget, kiemeltséget nem tud adni, akármennyire is tehetséges egy színész.
Ez igaz, de ez nem is biztos, hogy csak az én karakterem régi.
Nem, úgy általában, de én téged oda sorolnak, aki biztos, hogy 40 évvel ezelőtt biztos vagyok benne, hogy más pályát ír le, most országos ismertség tekintetében.
Régen egy színésznek ugye a szinkron, a tévé, a tévéjáték, aztán a filmgyár, ez mind munkahelye volt. Majdnem ugyanolyan intenzíven, mint a színház. És valahol biztos, hogy kielégültél. Illetve, ha mindegyik helyen kielégültél, az még jobb, és ezek különböző típusú munkák, különböző típusú élmények.
Te szerettél volna sztárabb lenni?
Sztárabb nem, de szerettem volna többet forgatni. Szerettem volna tévéjátékokat. Szerettem volna klasszikusabb, több klasszikus szöveget mondani. Szerettem volna nagy szinkron szerepeket csinálni. Szerettem volna, igen, ezeket szerettem volna. Máshol is dolgozni. Tulajdonképpen mire én már színész lettem a 2000-es évek elején, már nem volt egy csomó munkalehetőség, már valójában nem is volt azoknak a színészeknek, akik színházban dolgoznak.
De nem az motiválja tulajdonképpen majdnem minden színészt, hogy 10-ből 9 ember azért megismerje? Hogy nem. Tudja, hogy ki ő?
Igen. Hozzátartozik ez is nyilván, de azért csak az nem hiányzik, hogy ne tudjak végigmenni az utcán.
Az nyilván egy túlzás, és az egy igazi nagy sztárság. Igen. Inkább csak azért provokálok, hogy te ezen gondolkodtál-e, hogy azért te lehetnél sokkal ismertebb is. A tehetségeddel, a kvalitásaiddal, a karaktereddel, és a színházba járó közönségen felül nyilván ismernek még, de az az igazi nagy országos ismertség, az szerintem még nem jött el. Már olyan értelemben országos ismertség, hogy 10-ből 9 ember azonnal tudja, hogy ki vagy.
Most képzeld, hogy a kisbaconi templom lelkészének az apja tudta, hogy ki vagyok.
Bocsánat, látom, hogy
képzeld el. Ez is meglepett. Ők néznek sorozatokat, nézik a magyar tévécsatot, és nekik nagyon. Ők például tudta, hogy ki vagyok.
Jól esett?
Hát inkább meglepett, de jól esett. Persze, hogy jól esett. Nem, hát igazad van ebben, hogy én nem vagyok annyira országosan ismert, bár ez sem igaz feltétlenül már a nyugati nyaralás, meg a különböző kereskedelmi tévéken futó napi sorozatok óta, de nyilván nem vagyok egy olyan, szóval még nem kerestek meg, például egy autógyártó cég nem keresett meg, hogy akkor itt egy autó ingyen csak 2 évig használjam, és ne a posztoljak arról, hogy ebbe ülök. Tehát ezt még ugye nem.
De erre hogy csinálok a semmer, mikor
nagyon várnék erre.
Vagy egy jó szék, egy ilyen karosszék.
Az is fekkeresek, igen. Szóval nem, tehát valóban nincs ilyen értékem, hogy úgy mondjam, hogy nem tudom, ez annyira nem zavar, vagy ezen nem gondolkozom.
Válasz kérlek egy másik kifejezést.
Istenem, mi lehet a bogarak. Az mi az Isten?
Hát az a te egyik-másik furcsaságod.
Ja, bogarak. Okay.
Igen, mint hogy bogarasság.
Igen.
Például tudomásom szerint te időnként, ha sokan vannak a villamoson, akkor leszállsz. Ez igaz?
Igen, régen. Hát most ugye a Covid óta nem is BKV-zom, pont ezek miatt.
De az erő kifejtéssel jár, hogy ennyi ember közt utazgatsz?
Nehéz nekem, igen.
De mi a baj velük?
Nem tudom. Nehéz idegen emberek aurájába lenni, vagy. Hát nem tudom, ez nincs mindenhol így. Én azt gondolom, hogy a magyar embereknek nincs pénze. Fodrászra, kozmetikusra, fogorvosra. Ha nézd meg az emberek fogát. Az a német is. Most van egy ismerős fogász, és akkor most elkezdek én is csinálni dolgokat, de évek óta kellene fogammal. Nincsenek... Nem ápoljuk magunkat, de nézd meg egy német nyugdíjast, egy angolt, vagy egyszerűen nincs öltözködés, stílus. Hát, Instagramon követek én olasz embereket, akik ilyen öltözködési videókat, lenyűgöznek ezek a videók.
Lopsz is belőlük?
Tehát... Hát lehet lopok, mert csinálok olyan kasmír ingeim, nem tudom, de hogy de iszonyatosan élvezettel nézem. Tehát tehetném, a testem engedné meg a pénzem, én úgy öltözködnék, mint egy olasz ember.
Azok hogy a nadrágok, olyan, ilyen
olyan
jó stílus, szabás,
olyan zakókba, olyan zsebkendők, olyan cipőkkel, olyan sálak, olyan pólók, olyan, hát ez olyan anyagú, hát egyszerűen figyelj, az olaszok nagyon tudnak valamit.
Meg azt mondtad, hogy mindig lever a víz, megizzadsz, hogyha magadat kell nézned, már hogy újra nézni.
Nem, az, mostanában már megszoktam, hogy egyre többet voltam filmen, vagy ilyen szituációban, de nem, én nem voltam kibékülve azzal, hogy hogyan nézek ki, mikor színészkedek, vagy hogyan csinálom ezt, vagy nem.
Tehát mindig a hibákat vetted észre?
Azt is, meg hát az ember akármennyire is foglalkozik magával, és színészként muszáj, nem látom magam kívülről, és mindig megdöbbenek, hogy ilyenek a test arányaim, ez ilyen hosszú, az olyan rövid, az olyan nagy, ilyen a hangom, ilyenek a hangzóim, még néha az is, a beszédem.
Tehát nem is nagyon van olyan, hogy meglátod egyik-másik korábbi alakításod, és úgy csettintesz egyet?
Hát nem, de nem is nagyon látom meg korábbi alakításaimat, de csettinteni biztos nem. Figyelj, amikor megnéztem a Nyugati nyaralást, és aztán sokszor megnéztem, azzal úgy egyszer csak kibékült, azt éreztem, hogy nem vagyok én ebben rossz.
Szüleid mit mondtak mindenre? Akár a Nyugati nyaralásra, akár a Páronemberre?
Semmit. Hát ez egy külön történet. Nem is tudom, hogy apám látta a Nyugati nyaralást, hogy nemrég halt meg, de nem is tudom. Nem emlékszem, hogy mit mondtak, de hát ez egy örök. Szóval valahogy a szülők, Istenem, rémes nekem az, hogy a szüleim néznek, hogy ritkán néztek színpadon, anyám nézett inkább. Valójában mindig arra vágytam, hogy csak könnyes szemmel ölelgessen, hogy milyen ügyes vagyok.
És az nem volt?
Hát nem.
Ők mit szóltak például a rólad szóló darabhoz? Mert azért az nem akármi. Tehát ott ki van téve a te gyerekkorod, felnőtté válásod,
igen, igen.
A velük való kapcsolat.
Apám megnézte az összes előadást. Volt, akkor még csak a 4 előadás volt ebből, vagy 5, mert Zsámbékon voltunk, aztán a Jurányban már dupláztunk, akkor 6-7 előadás is volt. Azt hiszem, de 4-et megnézte. Hát ő úgy utána úgy bejött, és akkor ott volt közöttünk, ő látszott, hogy valami elfogódottság látszódott rajta, vagy úgy jól esett neki. Tehát az úgy jól. A édesanyám szerintem nem is tudta rendesen megnézni, mert amikor feljöttek a húgomnak, akkor volt nagyon pici a gyereke. És akkor a húgom nem tette le a gyereket, akkor bejöttek oda a nézőtérre kisgyerekkel, de ettől nem akartak csak beállni, hogy bármikor ki lehessen menni, ha a gyerek sírdogál, és akkor így anyám azt hiszem csak a felét látta az adásnak.
A bukát például nem sértődött meg?
Nem.
Mert ez egy kiméletlen.
Nem megsértődött, vagy nem ezt mutatta, nem sértődött meg.
Mert azért ott az ő apai, nem tudom, működése, az rendesen a bolcasztalra van téve.
Hát igen, mert én akkorra már nagyon benne voltam abban, hogy magamat elemezgetve azért az ő szerepét nem lehetett megkerülni abban, ami én vagyok, és azokban a problémákban, amikkel küzdök. Tehát ettől, amikor kiderült, hogy rólam fog szólni ez a adás, és én a Gáborra leültem előzetesen ugye beszélgetni.
Márti Gáborra.
Igen, ez szokott lenni, akkor én rögtön. És az rögtön rá is cuppantak, az egész osztály nagyon meglepte, hogy engem gyakorlatilag semmi más nem érdekel szinte, mint ez a téma. Hogy van ez a válás, vagy hogy van az én életemben ez.
Hány éves voltál, mikor elváltak?
10.
Nagyon pici.
8. Hát korábban elváltak papíron, de fura volt, aztán valahogy egyszer csak szétköltöztek. Most ezt már én nem is tudom, hogy nem apám akart elmenni, tehát ő nagyon megszenvedte ezt. És azt éreztem, hogy nagyon ránk teszi ennek a terhét akkor. Tehát oké, hogy ez nehéz neki is, de azt gondolom, hogy egy felnőtt embernek meg kellett volna óvni a gyerekeket attól, hogy rájuk engedi a saját fájdalmát, és inkább a gyerekek fájdalmát kellett volna enyhíteni egy tartással, amivel tartja magát, hogy a gyerekek előtt ő nem engedi el magát annyira, hogy ennek a szenvedésnek, vagy rossz érzésnek átadja magát. És ettől nagyon szerintem ő ebben hibázott, de hát ezt persze olyan értelemben felmentem őt, hogy ő sem volt még akkor 40 éves, mikor ez történt, és nyilván a fájdalmat nehéz feldolgozni, csak utólag mégis azt gondolom, hogy az engem aztán elkezdett nyomasztani és fullasztani, ahogy a nő próbált visszakúszni az életünkbe, és ott én valahogy nem kerestem őt. Mert azt éreztem, hogy nem tudom, nem tudok most ezért, nem tudom most én ezt a kapcsolatot tartani, és akkor azt érsz, hogy évek óta az a feladatunk van nekünk, például 10 éves, 8 éves korunk óta az a feladatunk, hogy mi, mikor még egyébként semmi mobil, sőt vezetékes telefonunk sem volt a panel lakásba fejlően, mi tartsuk a kapcsolatot, és mi éreztessük egy másik emberrel, hogy attól, hogy ő kikerült az mi életünkből, és nem találkozhat velünk annyit, mint szeretne, ezt mi kompenzálva állandóan hívoga, és azt érsz, ezt én nem tudom csinálni 11, 12, 13, 17, 18 évesen. Én nem vagyok alkalmas, hogy így tartsak. És ő nem, vagy érted? Tehát hirtelen azt éreztem, hogy ez most én nem tudok megfelelni. És akkor azt mondtam, hogy nem
kell. Hogy simult mindez el?
Nem simult el.
A haláláig
sem? Szerintem. Hát úgy simult el, mondom, hogy egyszer felhívott telefonon, az már Covid. Szerintem már volt Covid, és felhívott telefonon, hogy beszélgessünk, beszéljük meg a dolgainkat, följött Pestre, azt mondta, hogy följön a Pestre, a délibe, Fehérvárról, fölsétált hozzám, én viszonylag közel lakom a déli pályaudvarhoz, ugyan fölfelé kell menni, és akkor beszélgettünk egy pár órát. És akkor ott valami azért oldódott, és mondom, onnantól kezdve rendszeresen hívogattuk egymást, hol én, hol ő, és akkor megbeszéltük, hogy mi van. De tulajdonképpen az a 20-21 néhány év azért az kimaradt az életünkből, amit nem lehet bepótolni, vagy nem lehet visszacsinálni, vagy nem lehet jóvá tenni.
Jóvá kell az ilyet tenni?
Hát nem is jó, ez lehet, hogy nem is jó kifejezés a jóvá tenni, mert nem csinált senki rosszat, vagy nem azért csináltam ezt, mert gonosz vagyok. Bár ez beletelt egy időben, még ezt is megértettem magammal kapcsolatban. Szóval nem lehet, hát nem kell jóvá tenni, egyszerűen csak azt mondom, hogy nem tudsz mit csinálni. Akár mennyire is kibékülsz esetleg valakivel a halála előtt, attól még az életemben az egy luk. És azzal kell együtt élnem, hogy bizonyos fontos pillanatokban nem tudtam vele beszélni dolgokról. Én még újra szerintem a nőkkel való kapcsolat, ez pont akkor szakadt meg a kapcsolatunk, amikor én, mint felnőtté váló férfi, bejött a képbe az életemben mondjuk ez a dolog, hogy nők, barátnők, szerelmek, szex és a többi. Ez tulajdonképpen pont akkor. És amikor az első kérdéseim lettek volna ezekkel a témákkal kapcsolatban, akkor egy férfi, modell, az apa már nem volt képben nekem. Én ezt indítottam így, csak hogy akkor már őt már nem kérdeztem erről. Tehát ezt se tudom, hogyha ott mond 3-4 mondatot annak idején, akkor máshogy alakulnak a dolgok, de
tudott volna olyat mondani,
hát, mit hogy tudom én
más
én,
felé viszont
tudom, hát tehát lehet, hogy szóval érdekes lett volna azért, nem volt egy felnőtt férfi, akivel ezekről beszélgess.
Soha senkivel nem tudtál ilyesfajta ilyen apa-fiú viszont kialakítani?
Hát nem, de nem is akartam, én már utána. Hát nem, apa-fiú viszonyban nem voltam.
Már hogy mással úgy értem, akivel ez...
Barát, egykorúakkal tudtunk erről beszélgetni, de velük inkább csak azt beszéljük meg, hogy értetlen állunk a jelenség előtt, hogy lők. Tehát az inkább az nem segít, tehát az nem tanács.
Hát nagyon élveztem a veled való beszélgetést.
Most már ezt is ment az idő.
Legőszintébben mondom, tudod, hogy nekem nagy személyes kedvencem vagy, örülök, hogy beszélhettünk egy jót, én nagyon élveztem, nagyon jókat nevettem, kicsit borús témákat is érintettünk, ez szerintem nem baj.
Nem.
Én remélem, hogy nagyon sokan megismerték Mészáros Mátét. Jó, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, örültem is.
Ez volt a mai Szavakon túl Mészáros Mátéval. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben újra Szavakon túl.